kis Szent Teréz római katolikus templomba látogattunk, ahol a házasság hete alkalmából Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos katolikus főiskola főiskolai tanára, neveléskutató tartott előadást. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az iráni háború elhúzódása új migrációs hullámot indíthat el, ezért a biztonság a következő kormányzati ciklus fő kérdése lesz, hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György elmondta, júliusban hatályba lép a migrációs paktum, az EU-ban pedig döntést kell hozni a kvóták szerinti befogadásról. Ez a probléma szétterítését jelenti, hiszen elsősorban azokat az országokat, így hazánkat is érinteni, ahol jelenleg nincsenek illegális bevándorlók, tette hozzá. Közölte, a migráció ügyében egyszer lehet rossz döntést hozni, és onnan nincs visszaút. Ugyanazok a negatívumok a no-go zónák világa köszöntene be nálunk is, amelyet Nyugat-Európában minden érintett országban láthatunk. Hozzátette, a migráció kapcsán 2015-ben hozott politikai döntések miatt nem kell este félni az utcán, és a szociális ellátórendszerben nem áll elő az az igazságtalanság, hogy ismeretlen személyazonosságú emberek idejönnek, és több pénzt kapnak, mint aki az egész életét ledolgozta, és a nyugdíjából próbál megélni. Mintegy 100 település polgármestere, illetve alpolgármestere közös nyilatkozatban állt ki az önkormányzatiság megerősítése, a települések jogainak és lehetőségeinek helyreállítása mellett áll a Magyar Önkormányzatok Szövetsége közleményében. Falusi és városi polgármesterek, megyei jogú városok vezetői és fővárosi polgármesterek a Magyar Önkormányzatok Szövetsége gödöllői konferenciáján írták alá azt a kiáltványt, amely rögzíti, a magyar önkormányzati rendszer kritikus állapotba került, azonnali összefogásra és cselekvésre van szükség. Új párbeszédre a választások után megalakuló új kormány, valamint a magyar önkormányzati rendszer szereplői között. A polgármesterek közös meggyőződése, hogy a jól működő demokrácia és a magas színvonalú közszolgáltatások elképzelhetetlenek erős, felhatalmazott és megfelelő erőforrásokkal rendelkező helyi önkormányzatok nélkül áll a közleményükben. Az első magyar űrnövény kísérlet mintái, amelyek csaknem 203 napot töltöttek az űrben, és több mint 3200-szor kerülték meg a Földet, visszatértek a nemzetközi űrállomásról, a Debreceni Egyetemre, fogalmaz az intézmény sajtóközpontja. A közlemény szerint az egyetem mezőgazdaság és élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának kutatói Kapu Tibor kutatóűrhajóstól vették át tudományos munkájuk kísérleti anyagait. A kutatási anyag a Hunor Magyar űrhajós program tudományos portfóliójában az Axiom 4 küldetése részeként június 25-én indult el Kapu Tibor kutatóűrhajóssal és társaival együtt a floridai Kennedy űrközpontból a nemzetközi űrállomásra. Az egyetem növénynemesítési, növénytermesztési és biotechnológiai kutatásai sok évvel ezelőtt megalapozták azt a szakmai hátteret, amely lehetővé tette, hogy az egyetem bekapcsolódjon a Nemzeti űrprogramba, idézte a közlemény Stündl Lászlót, a kar dékányát. Új dinamika jellemzi a felsőoktatást, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika kiemelte, egyre lendületesebbek az egyetemek, egyre jobban odafigyelnek a hallgatókra, egyre erősebbek a nemzetközi kapcsolataik, és még 2020 előtt csak 7, most már 12 magyar egyetem van a világ legjobb 5%-ában. A hallgató kétharmada pedig ezeken az egyetemeken tanul, tette hozzá. A felvételi adatokat ismertetve elmondta, egyre inkább olyan képzésekre jelentkeznek a leendő hallgatók, amelyek a nemzetgazdaság számára fontos területek. Az idén is a gazdaságtudomány volt az első a három legnépszerűbb képzési terület között, amelyet pár százas különbséggel követett a műszaki informatika, a harmadik helyen pedig a pedagógus képzés áll. Emellett a természettudományi, az orvos egészségtudományi képzések is egyre népszerűbbek, jegyezte meg. Sport. Ha a fiatalokat nem győzzük meg, hogy sportoljanak, akkor a piramis alja elveszik, miközben a versenysport is belőlük szemez, jelentette ki Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, a Sportinfo 2026 elnevezésű szakmai fórum Békés Csabai állomásán. A Városi Sportcsarnokban tartott rendezvényen az államtitkár hangsúlyozta, a sport célja a fiatalok megszólítása, a sport által igazi értékekre tehetnek szert, amely egész életükön végig kíséri őket, ellentétben a torzképet nyújtó virtuális térrel. Fontosnak tartja, hogy olyan sportolói példaképet adjanak a fiataloknak, akikre felnézhetnek. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős idő várható, hosszabb időszakokra csökkenhet a felhőzet. Északon előfordulhat néhol jelentéktelen csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 15 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hallj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Az EGRI Fertile Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dubótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dubótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület programjairól lesz szó. A Zöld Kapcsolat Egyesület szervezésében március 21-én szombaton délelőtt 10 órától egy hat alkalomból álló családi sorozat indul Miskolcon, amelyet az Egyesület székházában a Kossuth utca 13 szám alatt tartanak majd. Az első alkalommal az energiatakarékosságot járják körül, a felnőtteket szakmai beszélgetéssel, a gyermekeket pedig interaktív játékokkal várják. Erről, valamint az Egyesület további programjairól Ler Tamara, a Zöld Kapcsolat Egyesület munkatársa adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Alapvetően így ezzel a rendezvénysorozattal, programsorozattal kapcsolatban az az elképzelésünk, hogy egy picit a családokat is jobban bevonjuk a fenntarthatóságra való törekvésbe, hogy egy kicsit inspirációt, meg adott esetben közösséget adjunk nekik így erre e köré, a téma köré épülve. Ez egy 6 alkalmas eseménysorozat lesz, 3 alkalmat tervezünk tavaszra, 3 alkalmat pedig őszre, többféle témában van is rá egyébként egy kis plakátunk, azt a Facebook oldalunkon meg is lehet szemlélni, illetve most készítettünk egy igényfelmérő űrlapot, mert nyilván azt szeretnénk, hogy minél többen el tudjanak ide jönni, minél több családnak megfelelő legyen az időpont, ezért először szeretnénk azt megkérdezni a célközönségtől, hogy a hétvége mely napján, mely időpontján lenne nekik jó, mekkora gyerekkel vagy gyerekekkel jönnének, tehát szeretnénk azért már így az első alkalmat is úgymond személyre vagy hát közönségre szabni. Most van egy futópályázatunk, maga ez az eseménysorozat is az aspektus pályázatának köszönhetően valósulhat meg, tehát hogy alapvetően ezek a programok mind ingyenesek lesznek, annyi, hogy regisztrálni kell majd előtte, hogy mi is azért tudjuk, hogy hány ember várható, illetve mi is nyomon tudjuk követni, hogy kik jelentkeztek, és akkor adott esetben mondjuk egyéb programokról is tudjunk értesítést küldeni, hogyha ez iránt is van érdeklődés. És ezen az aspektus projekten, pályázaton belül nekünk van egy olyan fülünk, csomagunk, hogy a környezeti tudatosság növelése, és ennek egy szeleteként a családosokat, a kisgyerekeseket szeretnénk megcélozni, és akkor itt nyilvánvalóan lenne a gyerekeknek is egy foglalkozás, egy program. Ugye intézményekben is sokat járunk szemléletformáló foglalkozásokat tartani, tehát rengeteg tematikus játékunk van, amit nagyon szoktak szeretni a gyerekek, illetve a felnőtteknek is szeretnénk egy tartalmas időtöltést nyújtani beszélgetésekkel, előadásokkal, workshopokkal, szóval tényleg valódi értelmes, praktikus ismereteket szeretnénk átadni gyermekes családoknak, tehát inkább, hát nyilván addig mondjuk, addig a korosztályig ugye gyerekeket, illetően amíg hát ugye szívesen jönnek ilyen programra, de hát nyilván bármikor a gyereket szívesen látunk, csak nyilván ezt így előre például érdemes tudnunk majd a regisztrációs űrlapoknál, hogy mekkora gyerekekre, milyen jellegű foglalkozásokkal készüljünk. Bátran lehet úgy is jelentkezni, hogy jön akár több gyerekkel, akár csak a anyukával, csak apukával, mind a ketten, tehát ezt abszolút nyitva hagyjuk ezt, hogy úgy tudjanak jönni, meg jelentkezni, ahogy az nekik így passzol, meg sikerül. Most, hogy megcsináltuk ezt az igényfelmérő űrlapot, ezt egyébként megköszönjük, hogyha minél többen kitöltik, hiszen itt tudjuk a leginkább úgy olyan időpontra tenni például ezeket a programokat, meg belülni így a gyerekeknek a korosztályát is, hogy ez minél többeknek alkalmas legyen. Azt szerintem már említettem, hogy tavasszal tervezünk 3 alkalmat, inkább akkor, amikor már kicsit jobb idő lesz, szóval ilyen március vége körül, viszont ezt mindenképpen meg fogjuk hirdetni. Ami még fontos, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogyha valaki jelentkezik egyre, akkor az összesre kötelező jönnie. Örülünk neki nyilván, hogyha ha kedvet kapnak visszatérni, ha vissza tudnak térni, és akár egy kis közösség is kialakulhat ennek a végére. Viszont ez nem feltétele a jelentkezésnek, hanem külön-külön mindegyikhez készítünk majd egy jelentkezési lapot, amit online ki lehet tölteni, és akkor ezzel jelezni a részvételi szándékot. Egyébként maga a cím is talán így elég kifejező, hogy itt az energiatakarékosságról, illetve energiahatékonyságról lenne szó. Ugye nyilván gyerekeknek is vannak erre optimalizált foglalkozásaink, amik a korosztályhoz igazítva erről szólnak, hogy hogyan tudunk energiát spórolni, egyáltalán honnan lesz az energia. Bár azt gondolom, hogy egyébként ezek sokszor felnőtteknél is nyilván más formában, de hogy ilyen jó beszélgetési alapok, hogy mibe kerül nekünk, vagy mibe kerül például a bolygónak, a Földnek az, hogy most mi tudunk világítani, meg miket tudunk használni, tehát hogy érdemes ezt így észben tartani, illetve hát az energiánál talán még, ami egy ilyen elég sarkalatos pont, és hát mindenkit érint, hogy ugye, hát például, ha nincsen leszigetelve egy ház, vagy nagyon nem hatékonyak az otthoni eszközeink, az nem csak környezeti szempontból hátrányos, hanem hát a pénztárcánkra is elég jelentősen hátrányos. Szóval talán itt azért ez a szempont sem elhanyagolható. Hát ezt azért nem szeretnénk, hogy ezek ilyen előadás szagúak legyenek, még konkrétan nem feltétlenül vannak kidolgozva az egyes alkalmak, viszont mindenképp egy ilyen beszélgetésszerűt tervezünk, illetve akár valamilyen aktivitást is, meg bemutatni eszközöket, tényleg meg lehessen fogni, megnézni, és nem csak azt, hogy mi adunk át ismeretet, hanem a résztvevők is egymásnak, meg akár tapasztalatokat. Tehát azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos a résztvevőket. Itt egy sétára invitálnánk, egy kis kirándulásra, nyilván ezt is úgy igazítva, hogy attól függően, hogy milyen a csapat összetétele, kedve, tapasztalat ebben, ettől függően rövidebb, hosszabb, de akár azon is gondolkodtunk, hogy alternatívaként is mondjuk kettőt felajánlunk. Igen, hát itt igaziból sétálnánk egyet, és megnézegetnénk, hogy mi van itt a várostól egy köpésre, mert igaziból nem szándékszunk túlzottan messze menni. Nézegetünk növényeket, állatokat, mindenfélét. Azt gondolom, hogy a gyerekek ebben nagyon jók, mert mindent észrevesznek, és minden érdekli őket. Tehát biztos vagyok benne, hogy gyerekekkel biztos egy csomószor megállunk, mert mindent megtalálnak. És szerintem ez nagyon jó, és ezt sokkal inkább meg kellene tartanunk egyébként felnőtt korban is. És esetleg gyűjtünk mondjuk gyógynövényeket, azokat is megszemléljük, megszagláztuk, megtapogatjuk, aztán a végén főzhetünk belőle akár egy teát is. Tehát igen, egy kicsit ilyen egy ilyen természetközeli élmény, ez szerintem nagyon fontos, hogy nem ismereteken keresztül lehet elsősorban megszerettetni a természetet, meg hogy fontosnak érezzék az emberek, hanem élményeken keresztül, mert hogyha kapcsolódnak hozzá, ha van a természettel pozitív élményük, mert pedig azt gondolom, hogy ezek azért pozitív élmények általában, akkor szeretni fogják, és akkor meg tisztelni is fogják. Vannak ilyen kincskereső csomagjaink igaziból összeállítva, néha iskolák is például mond bejelentkeznek erre, hogy nem mondjuk tantermi foglalkozást szeretnének szorosan vett környezeti nevelés területén, hanem vannak ilyen kincskereső hát kis körútjaink, térképjeink. Én annyira nem szeretném lelőni a poént, de hát én nagyon szeretem, szóval szerintem ez a gyerekeknek is egyébként mindig élmény szokott lenni, amikor a pedagógusnak is, aki jön velük, mert ez így tényleg szerintem kicsit a felnőttek is újra gyereknek érzik tőle magukat, mert hát van egy térképünk, egy szépen megírt verses formájú szöveg, és akkor ez alapján kell megtalálni, hogy most merre kell menni. Szerintem ez egy nagyon érdekes tapasztalat is tud lenni, hogy persze beszélünk dolgoktól, hogy mondjuk mekkora környezeti hatása van akár közlekedésnek, a hatásnak, étkezésnek, és hogy ezeken belül hogyan tudjuk kisebb környezeti hatással megoldani ezeket. De hogy ugye kiszámolva nyilván más, úgy sokkal kézzel foghatóbb lesz. Nyilván ezek nem ilyen borzasztóan pontos adatok lesznek a végén, hanem egy becslés. Viszont gondolatébresztőnek mindenképpen jó, meg hogy elindítson egy olyan gondolkodást, hogy oké, de hogy mit tehetnék én a saját életemben, ami egyébként nekem is fenntartható, mert nyilván ez is szempont, de hogy környezetileg is fenntartható legyen. Hát meg itt biztos, hogy fogunk főzni, és szóval azt gondolom, hogy egy ilyen programnál nem maradhat el. És egyébként abban az a nagyon szuper, hogy az egészséges, az azért nagyon sokszor egybeesik a fenntarthatóval is, mert hogyha belegondolunk, akkor nyilván az a paradicsom lesz az egészségesebb, amit mondjuk én leszedek a kertemben, vagy amit megveszek egy olyan termelőtől, aki ökológikusan termel, sokkal több tápanyag lesz benne, mint abban, amit mondjuk a multipolcáról leveszek decemberben. És nyilván az íze is más lesz, tehát még az élvezeti értéke is nagyobb lesz. Itt is talán egy picit a szemlélet az, ami, hogyha az emberekbe így beragad az emberek fejében, hogy egy kicsit ebből a szempontból is lássák, akkor szerintem ezzel azért elég sokat lehet változtatni. Most ugye külön-külön programokként beszéltünk róla, de hogy hát ezek nem elválaszthatóak egymástól. Szóval ez is fontos, hogy minden mindennel összefügg általában, nem ilyen nagyon elvágólagos dolgok ezek, hanem egymásba átfolyóak. Hát most elsősorban a Facebook oldalunkon, a hát Zöld Kapcsolat Facebook oldalán, ezt így, hogyha valaki rákeres, akkor rögtön meg is találja. Most ott van kint egy ezzel kapcsolatos plakát, illetve az igényfelmérés is. Valószínűleg a honlapunkra is felkerül majd egyszer csak, de ezt most annyira nem javasolnám, mert most éppen egy megújulási fázisban van, szóval az a biztos, hogyha a Facebook oldalunkat keresik, írhatnak is nekünk, ott e-mailben is nyugodtan kereshetnek minket bármi kérdéssel, szívesen válaszolunk. Hát már szinte hagyomány, mert hosszú évek óta szervezünk mag és palánta bőrzéket is, most ennek az első alkalma lesz. Bárki nyugodtan munka után is betérhet, itt vagyunk a Belvárosban, a Kossuth utcán. Hát ugye annyi a kérdés, hogyha esetleg valaki magot nem is tud hozni, valami aprósággal készüljön. Teával, mármint, hogy teafűvel, mondjuk egy kis teafűvel a magért cserébe. Tudom, nekem sincsen elég eltett vetőmagom, én egy kis lekvárt szeretnék majd vinni, hogy arra tudjak magot cserélni. Bármilyen magot lehet, tehát nyugodtan lehet virágmagot is, zöldségmagot, de akár szobanövényhajtásokat, hogyha van valamilyen olyan növény, tövet is lehet hozni nyugodtan, illetve később már, amikor már az aktuális palántabőrzénk is szoktak lenni, ott is palánták is szoktak lenni, zöldség is, virág is, de akár cserje, málnatű, ilyesmi, szóval bármit, ami ehhez kapcsolódik, és van otthon, és felesleges, ezt akkor el lehet csereberélni valami olyanra, amire meg szükség van. Szerencsére azért mindig szoktunk bőven lenni. Hoznak is sokan magokat, sokszor ilyen érdekesebbeket is, vagy olyanokat, amikről mondjuk annyit tudunk, vagy annyit tud az illető is, hogy hát a szomszéd adta is milyen finom volt. Szerintem ezek nagyon jók, tehát hogy közösségépítésre is jó, hogy kapcsolódjunk egymással, hiszen van egy hasonló érdeklődési köre nyilván azoknak, akik ellátogatnak egy ilyen magbőrzére. Illetve hát az is, hogy akár például tájfajták tekintetében, hogyha van valakinek ilyenje, akkor ezeket tök fontos megőrizni is, illetve hát ezek sokszor ugye jobban alkalmazkodtak az itteni körülményekhez, vagy ellenállóban, ami pedig szintén egy fontos szempont. Próbálok visszagondolni a tavaszi bőrzékre. Szoktak idősebbek is lenni, nyugdíjasok is sokan szoktak jönni, de így egyébként ilyen nagyon változó. Tavaly azt hiszem a Debreceni Márton a középiskolában is hoztak egyébként palántákat. Nyilván ott a középiskolások is páran jöttek. Szerintem elég változó szokott lenni a korosztály, szóval lehet jönni bátran egyébként. Ez nem korosztályfüggő szerencsére. Tervben van az is, szeretnénk egy kicsit úgymond fiatalítani az egyesületet, minél több fiatalt bevonni, kicsit akár aktívabban az egyesületnek a tevékenységében, munkájában. E véget szeretnénk olyan alkalmakat is, olyan eseményeket szervezni, amikkel leginkább a fiatalokat szólítjuk meg. Itt, tudom, itt lehet érteni mondjuk 16-30 közötti korosztályt, nyilván ez nem egy ilyen nagyon elvágólagos dolog, de mondjunk valamit. Most éppen egy filmvetítés van tervben, erről még többet sajnos nem tudok mondani, mert még szervezés alatt áll. Illetve amit talán érdemes megemlíteni, és ennek már van fix időpontja is, ugye az egyesületünk tavaly volt 20 éves, tavaly decemberben, és hát ennek apropóján, mert ugye 2026-ban áprilisra tervezünk egy ilyen nyitott udvart, legalábbis mi így emlegetjük magunk között. Azért is halasztottuk áprilisre, hogy tudjunk kint lenni, amikor már jó idő van. És az április 25-én lesz egy egész napos programot tervezünk, többféle programmal. akár gyerekeknek is foglalkozással, meghívnánk azokat az egyesületeket, akikkel kapcsolatban vagyunk, vagy kapcsolatban voltunk. Szóval egy ilyen kis kavalkádot szervezünk gyakorlatilag, ahova jöhetnek a nyilván a mostani önkénteseink is, szimpatizásaink, meg akár bárki, aki meglátja mondjuk a plakátot, és úgy gondolja, hogy jé, hát ez nekem szimpatikus, megnézem magamnak. Aztán vigyázni kell, mert a végén még itt ragad az ember, de hát ez legyen a legnagyobb baj. A Bükki kerékpáros teljesítménytúra szervezésében mondjuk itt font vagyunk többen is fiatalok, de hogy csak így, hogy ebbe kapcsolódni az egyesület életébe. Tehát akár, hogyha az ilyen kicsit ilyen klubszerű alkalmak, mint mondjuk egy filmvetítés, vagy valami fenntarthatósághoz közvetetten, vagy közvetlenül kapcsolódó programok rendszeressé tudnak válni, akkor így picit ennek a közösségnek a szervezése, gondozgatása, de hát igaziból mindig van feladat, szóval meg mindig várjuk szívesen így az új ötleteket is, tehát akár, hogyha valamelyik önkéntesnek lesz egy jó ötlet, amit meg szeretne valósítani, akkor ezt így szívesen támogatjuk. Azt hiszem régebben volt egy, mert az végül nem valósult meg egy ilyen társasjátékklub-szerű ötlet is, de hogy abszolút így nyitottak vagyunk ezekre. Nyilván ugye vannak az intézményi szemléletformáló programjaink, csak az hát abból a szempontból hát nem problémásabb, de hogy ott nehezebb mondjuk önkéntesként jönni, hiszen ezek most, hogyha mondjuk szombatonként van egy családi nap, most például lesz a bagolylás az egyetemen, az ugye hétvégén van, de azért többnyire ezek hétköznap vannak, tehát oda kevésbé tudnak így jönni. Ráadásul idén, bár az nem a tavaszi, hanem az őszi lesz, az egy jubileumi túra lesz, hiszen az lesz a 30. alkalom. Megvan már egyébként mind a kettőnek a fix időpontja. A tavaszi az május 16-án lesz. Még a nevezés nem indult el, viszont van egy Facebook oldalunk és egy Instagram oldalunk is, és ott egyébként kint van már a túrának az eseménye. Szóval, hogyha valakit érdekel, akkor nyugodtan nézzen rá. Mindig nagyon jó hangulat szokott lenni, van több táv is, van kellemes kis 38 kilométeres. Hát meg van 130 is, az már egy kicsit, idézőjelben kicsit komolyabb táv, de oda is lelkesen szoktak jönni egyébként.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület programjairól volt szó. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ökumené, a testvéregyházak fél órája következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát hallják.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok, a Lélekhangoló mai szerkesztője. Vendégem Böjtös Attila, akit ötfős családjával együtt hallhatunk énekelni és zenélni. Megtudhatják beszélgetésünkből, hogy mit jelent számára a küldetés missziós terepen, családban és iskolában.
Oh.
Vendégünk a mai Lélekhangolóban Böjtös Attila. Kivételesen nem is mondok rólad semmit, hanem szeretném, hogy megtudják a hallgatók is, hogy mi az, amit magadról mondanál.
Köszöntelek én is meg a kedves hallgatókat is sok szeretettel. Nagyon egyszerű, főállású hitoktatóként dolgozom a Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezetben. 3 gyermekes családapa, lehetek feleségem zenetanárnő, Veronika, gyermekeink egyik egyetemista, a legidősebb mérnök fiúnak készül, a másik 2 pedig majdnem bizti, hogy anyjukat követve zenész lesz.
A gyerekekről elég sokat beszéltél, tehát akkor vehetjük úgy, hogy nagyon fontos számodra az apaságod.
Megmondom őszintén, te a legfontosabb. Ha arra gondolok, hogy valaki a Facebook oldalamra rámenne, és megnézni a profilképemet, ott is a családi fotó van, amit sok év után cseréltem le egy szintén családi fotóról. Valahogy annyira hozzám nőtt az egész családban lét, hogy nem volt szívem csak egy szóló profilképet odarakni, úgyhogy szerintem ez sok mindent elárul.
Te milyen családból jössz?
Nagyon szerető családból jövök. Hála Istennek, hogy mind a 2 szülőm még él. A szüleim tisztesen, szépen dolgoztak, neveltek bennünket, ahogyan tudtak, nagy-nagy szeretettel. Nyilván a szülői minta sokat ad az embernek, és valamelyest meg is valósítja, ha tudja, saját családjában.
Feleségeddel mennyire fiatalon találkoztatok?
Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Most vagy készültél?
Nem.
Vagy csak beletrafáltál egy érdekes momentumban. Bizony későn találkoztunk. Tehát mind a 2 már 30-on túl voltunk, és a találkozásunk azért már talán rá is vezet bennünket egy fontos életszakaszunkhoz, amikor egy evangélikus gyülekezetben gyülekezeti munkatárs szerűségként végeztem kvázi lelkészi szolgálatot, és viszonylag az elején egy ártatlan szószékcsere alkalmával találkoztam Veronikával, ahol a hozzánk látogató lelkésznek a húga révén ott találkoztunk, 1-2 hónap múlva egy nagyvelegi ifjúsági táborban is, és aztán pedig elindult valamiféle kapcsolat közöttünk.
Fa Veronika is már 30-as korosztály volt, akkor ő már főleg érezhette úgy az idő szavát. Várt nagyon, gondolom, egy társra. Mennyire volt ez sorsszerű, amit mondjuk isteni beavatkozásnak hívnánk inkább, hogy ti megtaláltátok egymást?
Nagy titokra kérdezel rá, és egyébként amennyire megismergettem Istent az elmúlt 51-2 évben, 53 hamarosan, Isten igen vezet bennünket, aztán vagy észrevesszük ezt, hogy hogyan, vagy nem, főleg csak utólag szerintem, olykor talán közben is, amikor nagy szükség lehet rá, akkor még ezt is megengedheti, hogy látjuk azt, hogy merre akar bennünket vezetni. Ez nekem egy fontos időszakban az életemben, amikor nagy útkeresésben voltam, sokat jelentett. De igen, hát persze látjuk azt, hogy Isten, aki jó és jót akar nekünk, valahogyan összetalálkoztatott bennünket. Sorsszerűség, Isten kegyelme, igen, ezekben a dolgokban én őt látom.
Mióta számít számodra ez, hogy mit gondol Isten rólad egyáltalán? Vagy mióta tudsz róla, hogy ott van az életedben? Vagy itt van egyáltalán, mint tényező?
Sejtettem ezt már kiskorom óta, egészen élessé a 20-as évém legelején, egyetemi évek közepén vált. Az egy eléggé drasztikus megtérési fordulat volt az életemben. Utólag látom meg még jobban azt, hogy azért az, hogy én azt megtérésnek élhettem meg, annak nagyon hosszú előzménye volt az életemben. Vallásos családból származom, viszont a vallásos nevelésünk a időközönkénti templomba járásban merült ki, de Istennek a léte soha nem volt kérdés, úgy gondolom. 1-2 gyermekkori élmény meg is ragad bennem. A Fiatalok Bibliája című könyvet találtam meg otthon, és olvasgattam egy-egy vasárnapi ebéd után, csoki evés közben a lapjai meg is látszott. Még alsós lehettem szerintem. Annyit értettem meg belőle, hogy amikor a barátaim az iskolában csúnyán beszéltek Jézusról vagy Istenről, akkor én ágáltam magam, hogy de hát nincs igazuk, hát ő nagyon jó, ő nem olyan. Tudatalatt bennem volt ez nagyon már fiatal korom óta, viszont ami igazán átütő erő volt az a ifjúkorom éveiben, és az már egyértelműen köthető egy nagyon mély szerelmi csalódásnak. Amikor én kerestem a kapaszkodót, 23 éves lehettem, olyan valakit kerestem, akire mindig számíthatok, és nem kell újabb földrengéstől tartani, olyan valakit kerestem, akinek adhatom magamat úgy, hogy vagyok. Na persze az irány már megvolt, én már évekkel korábban olvasgattam a Bibliát, leemeltem a polcról. Igen, ez nagy igazság. Visszaraktam, éltem tovább a fiatalok életét, és ez az időszak volt az, amikor egy nagyon kedves angol tanárom az egyetemen, Pécset jártam egyetemre, az a kezembe adott egy címet, hogy van egy keresztény tábor Angliában, és ott keresnek kelet-európai segítő fiatalokat. És nekem volt kedvem elmenni, mert én meg szerettem volna térni. Szerettem volna ezt a dolgot úgy megélni, átélni. És hála Istennek, hogy a szüleim nagyon bátran elengedtek engem. Angliába ott eltöltöttem közel másfél hónapot, és nekem az a tábor életfordító élmény volt.
Mi volt azon annyira újszerű, vagy mit hallottál olyat, amit itthon nem hallottál volna meg?
Újat nem mondhattak, csak utána újszerűen, és nekem volt a fülem nyitva rá. Ott először hallottam ilyen egyszerűen a dolgot, hogy Jézust be lehet fogadni a szívedbe. Hallottam én már ilyeneket, ha nem is ilyen szavakkal, Isten szeretetéről, ma örömmel hallgatom az ilyen prédikációkat, de ott és akkor ez nekem újszerűen hatott. Továbbá fiatalokat először láttam úgy, hogy leborulnak egy kis kápolnába, előttük a nyitott Biblia, és imádkoznak, és énekelnek, és fiatalosan élik meg a hitüket, az engem nagyon megragadott, hogy így is lehet. És ott azt hiszem, hogy ez a fizikai elszakadás is segített engem, hogy minden gondom ott maradt Magyarországon, és ha úgy tetszik, csak önmagam lehettem ott, és úgy találkoztam Jézussal, és ez a találkozás így drámai volt, és tudtam, hogy ez egy életfordító befogadás, befogadtatás lesz, és így is lett.
Megszólított, hogy legyek tanítványa, emberek halászává tesz majd engemet, és én mentem csodákra várva, nem tudom, mi történt velem. Ne gondolt, hogy álom volt az egész, megmutatta nekem szeretetét. Ne gondolt, hogy álom volt az egész, megmutatta nekem.
Amikor hazaiból a most elmesélt hitre jutás után, tudott ez olyan maradandó lenni, ahogyan remélted, hogy az lesz?
Abszolút. Tehát én azt tudtam, hogy sok mindent másképp fogok csinálni, hogyha hazatérek Magyarországra. A családomban némi megrökönyödést okoztam azért ezzel, hogy én most Jézusról, meg Szentlélekről kezdtem el beszélni. De azt hiszem, hogy a fiatalos életemben, a baráti körömben volt még sokkal erőteljesebb a váltás. Én akkor Pécsett egy helyi amatőr rock együttesnek voltam, hosszú hajú gitárosa. Sohasem voltam én sem túlzó, tehát józanul, de azért az egyre inkább teher volt számomra, hogy a zenénkkel, rockkocsmákba fellépve asszisztálok én magam is italozáshoz, olyan szórakozáshoz, amiről úgy éreztem, hogy nem teljesen helyén való. Ez nekem teherré kezdett el válni. És tudtam, hogy valószínűleg, hogy ennek a világi rockzenélésnek véget is fogok vetni. És ez így történt. Egy koncert előtt leültem a barátaimmal, és elmondtam nekik, amit ők már tudtak, hogy Angliában egy milyen vallási élménye volt. Elmondtam azt, hogy nekem ez lelkiismereti teher, és hogy hamarosan kiszállnék a zenekarból. És ők ezt megértették, és parkolópályára került egy ilyen világi zenei pályafutás, új baráti kör lett szükséges, és alakult is ki, de ez már a keresztény közösségben.
Hogyan tanultál tovább Istenről, Jézusról? Aztán elindultál tovább, és te is szolgáló gyermeke lettél, de mi volt a tanulásodnak a folyamata?
Tele voltam tudásszomjjal és vágyakozással, hogy még többet megismerni Jézusból, növekedni a hitben, és hamar elém került egy evangélikus bibliaiskola. Havonta egyszer egy hosszú hétvégén találkoztunk Pilis Csabán, az ország minden részébe jöttek, és ott lelkészek vagy laikusok tanítottak bennünket, előadások voltak, szemináriumok, gyakorlati képzés. Ez egy 2 éves bibliaiskola volt, az nekem nagyon sokat jelentett közösségben is, tudásban is, és hát láttam azt, hogy mennyiféle módon lehet indulni és szolgálni keresztényként.
Ez az, amire azt mondjuk, hogy laikus szolgálat, hogy mindenki visszatér a gyülekezetébe, a saját közösségébe, és úgy oda teszi magát, ahogy van hétköznapi emberként?
Pontosan, hiszen én egy angol földrajztanár végzettséggel egy helyi gimnáziumban tanítottam Pécsett, de alig vártam már azokat a péntekeket, amikor tudtam, hogy valami nagyon jó fog történni a hétvégén, és lobogtam. Úgyhogy igen, és attól, ott a helyben, a gyülekezetben találtam meg a szolgálati területemet. Először idősek látogatásában van egy szeretett otthon a Pécsi Evangélikus Gyülekezet fenntartásában. Oda jártam be időseket látogatni, vaknéniknek felolvasni, nagy élmény volt. Kicsit prédikálni is gyakoroltam, amit tanultam az előző napokban a hétvégén Pilis Csabán. Aztán pedig a gyermekmunkába kezdtem bevonódni. Aztán lett egy, ha úgy tetszik, egy hivatásbeli fordulat, amikor már egészen kiteljesedhetett ez a keresztény szolgálat.
Igen, erre szeretnék rákérdezni, hiszen tudom rólad, hogy Sárbogárdra kaptál egy missziós küldetést gyakorlatilag. Erről mesélj akkor kicsit.
Iczés János püspök úr volt akkor hivatalban, és máig csodálom az ő bátorságát, hogy kimert engem laikust küldeni egy akkor lelkész nélküli evangélikus gyülekezetbe, a Sárbogárd Sárszent Miklósi evangélikus gyülekezetbe. A győri család révén azért nagyjából sejtett, hogy nem valami őrült vagyok, ez a bizalom megvolt. Igazából ellátták ezt a gyülekezetet szolgálattal a környékből egy lelkész, de helyben lakó lelkész nem volt, és hát így kerültem Sárbogárdra. Gyakorlatilag belecsöppentem egy olyan helyzetbe, amelyben még közelibe sem voltam, tehát a feladatom az volt, hogy kvázi lelkészként működjek, természetesen Luther kabát nélkül, hiszen nem voltam felavatott lelkész, és ott pásztoroljam ezt a évek óta helyben lakó lelkész nélkül élő gyülekezetet.
Ez még most is egyedi megoldás lenne az egyházunkban. Ez olyan egyszerűen is hangzik most, ahogy így mondod, de mégis mit jelentett neked? Egyszer csak fogtad magad, és olyan feladatokat vállaltál fel, amihez előtte úgy nem volt semmilyen közöd. Ez azért nagy lépésnek tűnik.
Nagy lépés volt, és hogyha beszéltem a legelején Isten vezetésről, akkor ez egy olyan időszak volt, amikor nagyon kutattam Isten akaratát. És el kellett döntenem, hogy Pécsett, tanári állást szögre akasztva elmenjek egy olyan városkába, ahol eddig mindig csak átutaztam, ahol senkit nem ismerek, kerestem Istennek a vezetését. És nagyon tudatosan, másokkal beszélgetve, prédikációkra figyelve, imádságban, igét olvasva, és emlékszem, hogy a albérleti szobámnak a két falára írtam fel a pro és kontra érveket, hogy ott van a helyem, váltanom kell-e, vagy pedig maradjak a fenekemen. És végül arra jutottam, hogy az az én utam, hogy elhagyjak egy csomó mindent magam mögött, és elmenjek egy egészen új kihívásra, és így kerültem Sárbogárdra.
Böjtös Attilával a megelőzőekben sárbogárdi missziós szolgálatáról beszélgettünk.
Mesélted itt az elején, hogy ott találkoztál a jövendőbeliddel. Mennyi ideig voltál ott, és mikor jöttél el onnan? Már családdal, vagy hogy volt ez?
Nagyjából az egyik negyede az életemnek ez a sárbogárdi 13 év. 2002-ben kerültem oda, és bizony egy évvel később már Veronikával találkoztam, és rá egy évre pedig össze is házasodtunk, és aztán jöttek a gyerekek, úgyhogy a családalapítás abszolút erre az időszakra annak az elejére esik. És hát kettős volt a kihívás, az egyik az, hogy egy hát alapvetően idősödő, falusias arcot, hogy gyülekezetet pásztorolni. Egyébként ott kellett megtanulnom azt, hogy igen, szép az, amikor elmondja az ember a maga megtérését, meg a lobogó hitét, de amikor láttam azokat az idős embereket, akik a maguk egyszerű módján hűséggel jöttek Isten tiszteletre, akkora volt a szeretet a szívükben, hogy csak na. Szóval másfajta karakterű hit, más generáció volt, annak is megvan a szépsége, értéke, és hitem szerint üdvösséges volt. Úgyhogy egyszerre ezeket az embereket pásztorolni, hát olykor utolsó útra is elkísérni őket, az egyik feladat volt, hogy a meglevő gyülekezetet stabilizáljuk és foglalkozzunk velük. Aztán pedig a nagy kihívás, tényleg csak a csillagos ég volt, mint határ. Tehát, hogy hogyan tudjuk a missziót egészen újszerűen, kreatívan megvalósítani, és még távol levő emberkéket a gyülekezetbe bevonzani. És ebben óriási terep és lehetőség volt Sárbogárd akkor.
Nem volt túl nagy a kihívás? Honnan volt erőd, és milyen ötleteid voltak ehhez?
Nagy volt a kihívás, de egyszer már, ha ott voltam, akkor igazából nem is ezt méricskéltem, vagy Verával nem ezt méricskéltük. Elején nagyon könnyű volt az, hogy mindent együtt csinálhattunk. Hát itt kiterjedt gyermekmunkától, templom javára gyűjtögettünk pénzt a városbeliektől. Nagyon hamar egy egész modern missziói alkalmat szerveztünk, életműhely címen, amit mi is átvettünk valahonnan, amit Alfa kurzus és más címeken azóta is művelnek keresztjének, ahol közösség épül, előadás, és főként a periférián levő embereket célozza meg. Nagyon, nagyon sokszínű munkát végeztünk ott.
Most más területen vagy, és magad mögött hagytad ezt az időszakot teljesen. Hogyan éltek mostanában?
10 éve Székesfehérváron hitoktatóskodom, és ez valóban más terület. Itt nekem a hitoktatás az elsődleges feladatom, persze ennek is vannak elágazásai, egyikén elágazása gyermekmunka, vasárnapi gyerekfoglalkozások, családi istentiszteletek, zenei szolgálat, de nyilván mégiscsak egy kötöttebb mederben. De azon gondolkoztam én is, hogy más formában én nagyon remélem, hogy ez a missziói lelkület bennem van. Ha arra gondolok, hogy ha nem is látványosan, de valahol ez a vágy bennem, hogy az evangéliumot átadjam gyerekeknek, ez oda visz, és nem csak engem egyébként. Más hitoktatók munkájában ezt jó észrevenni, mert hogyha valaki mondjuk eljár 4 éven keresztül egy szorvány gyülekezetbe egy szem emberkért 4 éven keresztül, akkor az azért is van, mert az az egy is neki nagyon fontos, mi ez, ha nem missziói kivatástudat, vagy ha az ember úgy végzi a munkáját, hogy át akar adni valamit az órán, tehát hogy szeretné, hogyha az a fontos üzenet átadódna, akkor azért szerintem ott lobog a hitoktató szívében is az a vágy, hogy bizonyságot tegyek és Jézushoz vezessek embereket, ami nyilván megint mondom, egy misszionáros életében nagyon nyilvánvaló és látványos, de úgy gondolom, hogy nagyon sokunkban ez ott van.
Elmondod nekünk, hogy miért jöttetek el onnan?
Az is egy nagyon nehéz döntés volt. Családunkban a gyerekek esetében volt egy ilyen döntéshelyzetünk. Középső gyermekünk autizmussal élt, ez elég hamar kiderült néhány éves korában, és teljesen rábíztuk az iskola választás kérdését a szakemberekre, és azt mondták, hogy ennek a gyerkősznek nem egy szegregált intézményben a helye, hanem integrálható nagyon szépen, mert intellektuálisan hála Istennek, hogy épp, hogyha egy olyan befogadó közösségbe tudjuk vinni, ahol ő nem veszik el a nagy tömegben. És valahogy elénk került egy Tác nevű kis községnek a neve, ami tömegközlekedéssel elérhetetlen, és arra már nem volt erőnk, hogy naponta hozzuk, vigyük, hozzuk a fiunkat oda iskolába, amely iskolában már évekre visszamenőleg nagyon szépen integráltak autizmussal élő gyerekeket. Szakembergárda meg volt hozzá, a tanárok ismerték ezt a jelenséget, a diákok hozzászoktak, és azt láttuk, hogy Fehérvárról ez akár majd később egyénileg busszal az ő számára is nagyon szépen elérhető. Úgyhogy itt összecsapott a hivatástudat, szolgálatkészség és a szülői felelősségnek a kérdése, és hát megmondom őszintén, ez utóbbi került a prioritások közé. Valahogy éppen ez időtájt üresedett meg Isten vezetése. Itt Fehérváron egy hitoktatói állás, ahogy eljöttünk Sárbogádról, már kész volt az új hely, Boldi már ment iskolába, úgyhogy olyan gördülékeny volt a váltás, amilyen nem is nagyon lehetne, hogy ez belül a szív mélyén, jelen esetben az én szívem mélyén, ez mennyire nehéz volt, azt nehéz lenne kifejezni.
Milyen szerepet játszanak a gyerekek az életedben, úgy általánosságban? Azt is látva, hogy a sajátjaink egy idő után már nem is gyerekek annyira, de neked mindig vannak kicsik is a kezed alatt.
Abszolút, és ez nagy örömet okoz nekem. Azért talán könnyebb nekem a hitoktatás, mert egy szűkebb területe a lelki munkának, és én sohasem voltam semmiből sem kiemelkedő. De valahogy azt látom, hogy ami képességem, tehetségem van, az mind tudom kamatoztatni a hittanórákon. Kíváncsi vagyok az emberekre úgy általában, és amikor egy gyermeknek a világa nyílik ki előttem, az nagyon nagy élmény. Tehát én nagyon szeretek gyermeknek lenni, na persze tudatos felnőttként, de nem esik nehezemre, sőt élvezem, hogyha mesélésemmel, a történet elmondásával elvarázsolom őket. Van zenei tehetségem, milyen jól tudok gitározni, és egyáltalán a munkámra való igényesség, hogy olyan eszközöket használjak, ami a gyerekeknek tetszik, szívesen foglalkoznak vele, úgyhogy nagyon sok minden egybe állt itt a hitoktatói munkában. A legtöbb gyakorlatom a kisebb gyerekek, vagy mondjuk a általános iskolai 8-al bezárólag vannak, úgyhogy engem frissít, karbantart lelkileg mindenképpen. Gyermeki bizalmat tanulgatok tőlük. Örülök annak, hogy ilyen korosztályban foglalatoskodhatom. Te vagy az, aki bőlélet állott, te vagy csak igaz.
Szerinted komolyan hitre juthat egy gyermek?
Abszolút. Tudjuk, hogy egy gyermek a szüleiben maximálisan megbízik. Tehát, hogyha apa azt mondja, hogy gyere, elkaplak, akkor ő odaveti magát, akár milyen magasan is száll a hinta. Tehát ez a bizalom szerintem nagyon ott van bennük Isten iránt, viszont amikor jön a kiskamaszkor, vagy a kicsivel még nagyobb kor, és jönnek a kőkemény kérdések, hogyha ott nincs szerintem valaki személy, egy szülő, egy hitoktató, aki érti ezt a hitbeli fejlődést, és nem tud ebben úgy segítséget adni a gyermeknek, hogy újra tanulni ugyanazt, hogy most már érettebb feje milyen válaszunk van mondjuk a teremtés kontra evolúció összefüggésében. Hogyha ott van egy ilyen vezető valaki, akkor szerintem nagyon szépen át tudja ezt vészelni, és a hitfelelőség későbbi szakaszába tud a gyermek átvitorlázni. Ha viszont ott elakadunk, akkor én úgy tapasztalom, hogy megmarad a gyermekkori szép álmok között az a néhány jó kis hittanúra, de valahogy nem találkozik számukra az élet kérdéseikkel a dolog, és ott könnyen el tudnak távolodni a hittől.
A saját gyerekeidről tudsz mesélni ilyen szempontból, hogy állnak a hittel?
Ők világéletükben már pár hetes koruk óta járnak istentiszteletre, benne mozogtak a gyülekezetben, velünk együtt, mert én komolyan úgy gondolom, hogy a gyülekezet a családok összessége, és a családokként jó a gyülekezetbehez tartozni. Ez a hitben járás a családon belül, meg a családdal együtt, szerintem ez talpalja meg őket leginkább. A legnagyobb fiunk, ő most már nagyon a maga útját járja, és örömmel látom, hogy most már a maga elhatározásából lett egy bibliaolvasó fiatalemberré, aki tudatosan keresi a prédikációkat, gondolkodó ember, éppen most kérték meg arra, hogy tanúskodjon Én és a Biblia címmel. Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog majd mondani ott.
Családilag a gyülekezetben zenei szolgálatot végeztek. Ezt hogyan kell elképzelni?
A két kisebb, mint említettem, zenei pályára készülnek, a középső, ő zongoristának tanul, a egy évvel fiatalabb öccse pedig, aki ugyan ütőszakos, nagyon tehetséges a zongorában szintén. Most már az szokott lenni, hogyha Verára esik a sor a vasárnapi kántori szolgálatra, akkor hárman vannak fönn ott az orgonánál, és szépen beosztják, de akkor már több szólamban, hogy ki melyiket játsza. A srácok már évek óta visszajárnak a Fóti Kántor képzőintézetbe a nyári tanfolyamokra, úgyhogy elég szépen ki vannak talpalva, és ez még reménység szerint, ha Isten megadja, akkor csak gazdagodhat. Családi Isten tiszteleteken, de egyéb alkalmakon, amikor keresztény könnyű zenére kerül sor, akkor szintén ott vagyunk. Családom minden tagja érintett. Szerintem nagyon igényesen, szépen folyik ez a munka. A mi magunk nagy örömére is, mert ez össze is rám bennünket, össze is tart bennünket.
Milyen igével indultatok a házasságba? Emlékszel még rá?
Az igét Vera választotta, Énekek éneke 8. fejezetéből a 6. vers volt az, tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony, erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Ez volt az ige. Az esküvő is nagyon személyes volt, mert egy-két jól ismert lelkészt kértünk fel a szertartásra, Vera bátyját, illetve egy közös jó ismerősünket. Az énekválasztás is a mi lehetőségünk volt, úgyhogy nagyjából e köré fonódott a közös indulása házasságkötéskor. Ha valakinek felnőnek a gyermekei, most már lassan ezt mondhatjuk, akkor azért nyilván valamelyest űr kezd úgy megmutatkozni az életében, és ilyenkor kell akkor a házastársoknak újra megtalálni azt a szoros minőségi kapcsolatot, ami azért valahogy mindig, talán nem csak nálunk, de úgy elhalványult a mindennapos gyermeknevelés, iskola, csinált ezen dolgok között. Szerintem ez egy fontos időszak, hogy ezt felfedezzük újra, mert tudom, hogy ebben nagyon könnyű elcsúszni, és sokszor pont ilyen korban szűnnek meg házasságok. Úgyhogy ez jó lenne nem elrontani és jól csinálni. Ez egy ilyen életkorunkból fakadó kihívás, mert én vallom azt, hogy a házasság azért az ne két embernek a egymás mellett élés legyen, hanem a legteljesebb, legmélyebb közösség. Annak boldogító megélése kölcsönösen. Úgyhogy nem ez a mérce, erre oda kell figyelnünk.
A stabil alapok már megvannak ehhez, de azért ezeken dolgozni is kell.
Van mihez visszanyúlnunk, ez így van.
Mi lenne az imádságod most, amivel a helyzetedet, családodat, gyerekeidet házasságodat Istenre bízod, mi lenne ebben az imádságban?
Ha csak egy dolgot kéne a fiúkért kérnem, akkor az mindenképpen az lenne, hogy valahol Jézus közelében éljék az életüket, ránézve éljék meg az életüket minél tartalmasabban, minél teljesebben Jézusra nézve. Ezt kérném mind a három fiamnak. Magunk számára pedig azt, ami ebben az életszakaszban a nagy kihívás, hogy szerelemben, hitben éljük az életünket a feleségemmel, földi életünk végig. Ennél azt hiszem, hogy többet nem is kívánnék magamnak sem, úgy amúgy sem, meg imádságban sem.
Ahány csillag van az égen, annyi áldást adtál nékem, Istenem. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Vendégünk Böjtös Attila, hitoktató volt, három fiú édesapja. Attilát a saját hitre jutásáról, családjuk alakulásáról, Istennek végzett szolgálatairól kérdeztük. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheram.hu webhelyen a rádió menü alatt. A Spotify-on Lélekhangoló néven szerepel podcastként a műsorunk. Az Evangélikus Rádió Missziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheram.hu. Böjtös Attila és családja énekével búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.